A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, miképpen szól hozzánk Isten szent igéje a Róma levélhez írt levél 6. részéből. A római levél 6. rész első 13 verséből. Eképpen szól az ige. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Eltemettettünk azért ővel együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen föltámasztatott Krisztus a halálból, az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőteleníjön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól, ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki föltámadott a halálból, többé meg nem hal. A halál többé rajta nem uralkodik, mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer. Hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szálljátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szálljátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Eddig Isten írott igéje. Gyertek, fennállva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, örökké való Isten, szent mindenható áldott három egy Isten, te szent Isten, aki előtt az angyalok és a választottak leborulnak, és minden dicsőséget neked adnak. Szent Isten, akit minden műved dicsér, akinek dicsőségével semmi fel nem ér. Azért jöttünk össze most hajlékodban, hogy mi is dicsőíthessünk, és magasztalhassunk téged. Félretéve minden saját büszkeségünket, csak egyedül téged imádhassunk. Hálás a szívünk, Istenünk, hogy a mögöttünk álló hétvégén megállhatunk előtted. Te látod, hogy mi van szívünkben, hogyan jöttünk ide. Ki munkás hét után, fáradtan, ki pihenés követően. Ki örömmel, ki szomorúsággal. Kérünk téged, hogy most te csendesítsed el szívünket, és te nyisd meg a mi lelkünket igéd előtt. Urunk, kérünk, nyisd meg szádat, és ne hallgass. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ha vétkeinkre tekintünk, látjuk, hogy nem érdemeljük meg szabadat, de Jézus Krisztus áldozatában bízva közeledünk hozzád. Megvalljuk, hogy oly sok romlott gondolat volt jelen szívünkben, csak az elmúlt héten is. Sok gonosz beszéd hagyta el szánkat, sok vétkes cselekedetet követtünk el. Megbántottuk fele barátainkat, de elsősorban ellened vétkeztünk. Kérünk azonban, Istenünk, ne bűneinkre tekints, ne romlottságunkat nézed, hanem Krisztus vérért könyörülj egyházadon. Könyörülj egy gyülekezeten is, és közeledj felénk a te kegyelmeddel. Urunk, hadd magasztaljunk téged a vasárnapon. Hadd emeljük fel hozzád a mi szívünket. Dicsőítünk téged, mert Krisztusban lehajoltál hozzánk, és szabadító kegyelmeddel közeledtél felénk. Magasztalunk, mert igédben mentő szereteteddel szólítod meg lelkünket. Köszönjük neked, hogyha már meghalhattunk a bűnnek, és egyedül neked élhetünk. Köszönjük neked, hogy ígéreted szerint új eget és új földet várhatunk, ahol majd színről színre láthatunk téged. Kérünk, hogy te tisztíts meg szívünket, hogy ne a hamisság fegyvereiül szolgáljanak tagjaink, hanem igazságnak fegyverül lehessünk neked szentelve. Szentelj meg minket igéddel, négyenek köztünk szentelked által. Fordíts felénk orcádat, és Krisztus nevéért hallgass meg hódolásunkat és könyörgésünket. Ámen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. mai vasárnapi tanítását.
Kedves testvérek, néhány vasárnapi szünet után visszatérünk újra a K.T. tanulmányozására. A 35. és a 36. kérdés van mai napon előttünk. Mit tesz az, hogy fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától? Erre a felelet azt, hogy Isten örök fia, aki igaz és örök Isten, és az marad Szűz Máriának testéből és véréből, a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet öltött magára a véget, hogy Dávidnak valóságos magva is legyen, aki atyafiaihoz mindenben hasonlatos, kivéve a bűnt. Mi hasznod van Krisztus szent fogantatásából és születéséből? Nagyon fontos kérdés a hívő ember számára. Az, hogy ő közben járunk, és büntetlenségével és tökéletes szentségével az én bűnömet, amelyben fogantattam, Isten előtt elfedez. Köszönöm szépen.
Az ige hallgatására készülve énekeljük el 154. énekünket, 154. dicséretünknek egyetlen versét, Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Hallgassuk meg Istenek szent igéjét, amint az írva található Péter apostol első levelében. Péter első levelének 14., 15. és 16. versében. Péter első levelében a 14. és következő versekben így szól hozzánk Isten igéje. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Drága testvéreim, az elmúlt hetekben Noámán életéről hallottunk, az ő történetét követhettük, akit Izrael örökkévaló istene elhívott a pogányok közül, betegsége által előbb összetörte, majd mind testét, mind lelkét meggyógyította. Naamán kezdetben nem ismerte Izrael istenét. Péter apostol szavaival ezt a tudatlanság idejének mondhatnánk. Amikor megfürdött 7-szer a Jordánban, új életet nyert. Szívében elindult, amint hallhattuk, egy új kegyesség, egy új, valódi istenfélő élet. Átélte az Úr Jézus Krisztus kegyelmét, megtisztult, és elkezdett Isten félelmében járni. Új, megtisztult életében elkezd elszakadni bűneitől, és magát megalázva meghajol az Úr prófétája, sőt, maga az Úr előtt. A Szentírás nagyon komoly különbséget tesz a tudatlanság ideje, tudatlanságunk ideje és új életünk között. Az ige újra és újra nagyon komolyan int arra, hogy szakadjunk el bűneinktől, és megtérvén, Naamánhoz hasonlóan, forduljunk Istenhez. A tudatlanság idejét, a megtérésünk előtti időszakot így jellemzi többek között a Biblia. Róma 5-ben. A bűn uralkodik halálra. Galata levél 3. részében. A bűn alárekesztett állapot. Jakabnál, Jakab 4-ben. A világ barátsága, ellenségeskedés Istennel. Péter első levelében, a 4. részben. Életünk elfolyt ideje, melyben a pogányok akaratát cselekedtük. Ez azt jelenti, hogy mielőtt Isten az ő szent lelke által Krisztus vérért újjászült bennünket, ingyen kegyelméből új életet ajándékozott nekünk, akkor még a bűn uralma alatt, Istenen való ellenségeskedésben, tőle elszakadva éltünk. Ha pedig Krisztusra tekintve és az ő áldozatát hittel elfogadva megvallottuk bűneinket, kértük azt, hogy ő uralkodjon életünkben, nem mi, akkor már nem a bűn uralma alatt élünk, hanem Isten kegyelmében, Jézus Krisztus uralma alatt. Isten pedig már nem bűnös emberként tekint ránk, hanem igaznak nyilvánít bennünket, mert nekünk tulajdonítja Krisztus igazságát. Ezt nevezi az ige megigazulásnak. Pál így kiált a Róma 8-ban, kicsoda vádolja az Isten választottait. Isten az, aki megigazít. Isten azokat, akiket kiválasztott, elhívja, akiket pedig elhívott, megigazítja. Ez a megigazulás egy egyszeri esemény. És ez az esemény Isten, illetve bocsánat, Jézus kiontott drága véréhez kapcsolódik. Amikor Isten Jézusnak erre a drága vérére tekint, elfedezi bűnös voltunkat, és igaznak nevez minket. Az Ószövetségben ennek volt az előképe a Páska, amikor a zsidók a bárány vérét kenték az ajtófélfákra, a szemöldökfákra. Amikor Isten pusztító angyala jött, látta a bárány vérét, és továbbment. Megkímélte a háznépet. A bárány vére megmentette Izrael elsőszülötteit. Isten ma is a bárány vérére tekint, arra a bárányra, aki a kereszten életét adta értünk. A bárány vére megmenti az ő népét. Isten látja a bárány vérét, ezért igaznak nyilvánítja mindazt, aki abban megmosakodott. Ez a megigazulás azonban nem jelenti azt, hogy egyszer s mindenkorra mentesek leszünk minden bűntől. Sőt, Isten igaznak nyilvánított minket, kiszabadított, kirántott minket a bűn uralmából, de a bűn még ott munkálkodik bennünk. Átkerültünk a bűn állapotából az igazság állapotába, és nem vagyunk már a bűn szolgái, de mégis cselekszünk bűnt. Pál apostol így fogalmazza ezt a Róma 7-ben. Nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul áld a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. A megigazult ember ismeri ezt a mindennapi tapasztalatot. A jót akarom cselekedni, de mégis a bűn cselekszem. Nem akarok vétkezni, de újra meg újra kisebb-nagyobb bűnöket követek el. Isten már igaznak jelentett ki, de még bűnös vagyok. Így teszünk bejuthat, amit a reformátorok mondtak, egyszerre igaz és bűnös. A hívő ember egyszerre igaz és bűnös. Még itt megállok, és megjegyzek egy nagyon fontos tanulságot. Isten nem azért tart igaznak, mert én szent életet élek. Nem azért nyilvánít igaznak, mert jó cselekedeteimmel elkápráztatom őt. A római katolikus egyházban, ha szentté avatnak egy embert, akkor meg kell mutatni azt, hogy milyen példás, erényes életet élt. Meg kell mutatni egy-két csodáját. Hogyha ezek a feltételek teljesülnek, akkor a Vatikán már is szentnek nyilvánítja az illetőt. Isten előtt azonban nincsen szükség ilyen feltételekre. Nem akkor nyilvánít igaznak, hogyha példás, erényes életet élek, vagy teszek egy-két csodát, hanem akkor nyilvánít igaznak, amikor ingyen kegyelméből Jézus vérével elfedezi bűneinket. Ha szent életünkből fakadna igazságunk, akkor nagyon nagy bajban lennénk. Aki olvasta a Bujufa alatt című könyvet, abban van egy történet Tukuról, a majomról, aki beleesik egy nagy mocsárba, és a saját szakállánál fogva próbálja valahogy kirángatni magát a mocsárból. Aki nem olvasta a könyvet, az is el tudja képzelni, hogy vajon mi lett az eredmény. Nos, hogyha a saját életünkből akarnánk igazságot szerezni, a saját cselekedeteinkből akarnánk valamit Isten előtt felmutatni, akkor pont úgy járnánk, mint ez a majom. Mert úgy kellene szent életet éljünk, hogy közben a szívünk gonosz, bűnnel teli, és Isten csak ekkor fogadná el bennünket igaznak. Ha ez lenne a helyzet, semmi reménységünk nem lenne. Isten azonban pont fordítva rendelte a dolgokat. Először megigazít, igaznak nyilvánít minket, hogy azután szent életet éljünk. Először Krisztus vérére tekint, és igaznak fogad el bennünket, azután kimunkálja bennünk ezt a szentséget. Ez a megszentenődés, amikor Isten kimunkálja bennünk az életnek a szentségét, a kegyes életet, a szent életet. A megigazodás nem valami következmények nélküli esemény. Nem egy külső formaság, amin túlesik az ember, mondjuk egy bírósági tárgyaláson, bemegyek, lezajlik a tárgyalás, aztán kijövök, és megpróbálom elfelejteni az egészet, hanem nagyon sok komoly dolog következik a keresztény ember életére nézve. Az egyik ilyen a megszentelődés. Egy amerikai teológus, bizonyos Huxema, azt írja, hogy a megszentelődés során Isten a megigazított, újjászült bűnös ember megszabadítja a bűn romlottságától, a bűn lelki erkölcsi uralmától, azért, hogy Krisztus képére formálja, kimunkálja benne azokat a jó cselekedeteket, amelyeket Isten elkészített számára. Megállok egy picit az intézetben. Isten tehát megigazítja az embert, és aztán elkezdi megszabadítani, folyamatosan kigyomlálni belőle a bűnt. Mint ha valaki ültet egy nagy veteményt, és aztán pedig elülteti a zöldségeit, aztán elkezdik kihúzgálni a gyomokat, amik még ott benne vannak a kertben. Újra meg újra kihúzgálja a gyomokat, mert azok újra meg újra nőnek. És kimunkálja aztán Isten ezeket a jó cselekedeteket, felneveli azt, amit elvetett, azokat a jó cselekedeteket, amelyeket Krisztusban elkészített nekünk. A megszentelődés folyamata során Isten az igaznak nyilvánított emberből fokról fokra valósággal eltávolítja a bűnt. Megtűnésünkkor, vagy megkeresztelkedésünkkor nem tűnik el automatikusan minden bűnünk. Isten napról napra való szabadító munkájára van szükségünk hozzá. Luther azt mondta, hogy a megigazulás olyan, mint amikor az orvos diagnosztizálja a betegséget, és elkezdi meggyógyítani. A megszentelődés pedig ahhoz hasonlította, hogy a beteg az valóban részt vesz azon a kúrán, azon a, vagy beveszi azt a gyógyszert, amit előírt neki az orvos. A beteg még küzd a betegség maradványaival, de már úton van a teljes gyógyulás felé. Kicsit sántint ez az analógia, mint bármelyik, de a lényege az, hogy a megszentelődés során Isten fokozatosan megtisztít minket minden hamisságtól, hogy alkalmasak legyünk a vele való közösségre. Pál azt mondja az Efézusi levél 5. részében, hogy Jézus Krisztus megszenteni, megtisztítja az egyházat, hogy majd amikor visszajön, akkor dicsőségben önmaga elé állíthassa. Hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. És ami igaz az egész egyházra, az igaz ránk is, az egyház egyes tagjaira. Krisztus minket is megszentel egyen-egyenként, és megtisztít, hogy majd dicsőségben önmaga elé állíthasson. A megszentelődésről már eddig is láttuk, hogy Isten munkája. Másrészt a mi feladatunk is. Pál így ír a Filippi levélben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkája bennetek, mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Munkálkodjatok üdvösségeteken, szólít fel Pál. Péter így mondja, 2 Péter 1.10-ben, igyekezzetek inkább a ti elhivatásatokat és kiválasztásatokat erőssé tenni. Ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Kedves testvérem, Isten felszólít arra, hogy tegyed erőssé elhivatásodat. Tegyed erőssé kiválasztásodat, és vigyed véghez üdvösségedet. Mit jelent ez? Nem Jézuson alapszik elhivatásunk? Nem Isten választ ki minket örök tanácsából? Nem a bárány vérében rejlik üdvösségünk? De ez pontosan így van, viszont nem lógathatjuk a lábunkat, és nem várhatjuk, hogy ha Jézus egyszer megváltott, akkor nekem már semmi dolgom, Isten még végezzen azt, amit akar az életemben, én meg nyugodtan élem az életemet, hátradőlök a babérjaimon. Ha Isten megváltott gyermeke vagyok, az azzal a következménnyel bír, hogy hálából egyedül ő neki élek. A megszentelődés tehát a megigazulás egyenes következménye. Ha Isten, a felséges Isten igaznak nyilvánított, akkor kötelességem, hogy hálából szentül élek, komolyan veszem az ő akaratát, és tisztán járok előtte. Már az eddigiekből is észrevettük, hogy a megszentelődés két nagyon fontos részből áll. Egy kicsit furcsa, de egyszerű képpen élve, hadd hasonlítsam a megszentelődést egy gombához, ami egy tönkből és egy kalapból áll. A gomba tönkje, a megszentelődés alapja Isten munkája, aki szentté formálja az embert. A gomba kalapja, ami önmagában nem létezik, nem tudna meglenni, ha nem lenne ott a tönk, ami háláltatos, kegyes életvitelünk, ami Isten megszentelő munkáján alapszik, és attól elválaszthatatlan. A KT-nk 86. kérdés felelete éppen ezt fogalmazza meg. Hadd olvassam föl. Mivel tehát a mi nyomorúságunkból, minden érdemünk nélkül, kegyelemből szabadulunk meg Krisztus által, miért kell jót cselekednünk? Felelet. Azért, mert Krisztus, miután vére árán megváltott, Szent Lelke által meg is újít minket az ő hasonlatosságára, avégre, hogy egész életünk folyásával megmutassuk Isten iránti háládatosságunkat az ő jótéteményért, tehát itt előkerül az Isten iránti háládatosság, és így Isten dicsőítessék általunk, dicsőítsük Istent ezzel, Továbbá azért is, hogyha mi hitünk felől, annak gyümölcsei által magunk is bizonyosakká legyünk, és kegyes életünkkel fele barátainkat is megnyerjük Krisztusnak. Azaz, még azt is hozzáteszi a KT, hogy itt egy bizonyságtétel is, a megszentelődés egy bizonyságtétel a külső emberek felé. Azok felé, akik még nem ismerik a mi mennyei atyánkat, akik még nem ismerik Krisztust. Ezekről még fogok részletesen beszélni. Most áttérünk a második pontra. Eddig áttekintettük a megigazulás és a megszentelődés közti fő különbségeket, és most pedig azzal fogunk részletesebben foglalkozni, hogy mi a megszentelődés, azaz a jó cselekedetekben való járás fő célja. A KT ezt mondja, újuljunk meg Krisztus hasonlatosságára, és ezzel hálaadással dicsőítsük Istent. Isten tehát kimunkálja bennünk az ő képét. Ugye emlékszünk, hogy amikor a paradicsomban megteremtette Isten, illetve a paradicsomban elhelyezte Isten az embert a saját képmására teremtette. Amikor az ember vétkezett, ezt a képmást összetörte, és a megszentelődést úgy is fel lehet fogni, mint ennek a képmásnak a helyreállítását. Isten helyreállítja bennünk a saját képmását. Akkor még az is itt van célként, hogy cselekedeteinkkel mutassunk arra az Úrra, aki minket megszabadított. Akkor, hogyha találkoztam Istennel, hogyha megszabadított a bűntől, az nem hagyhatja változás nélkül az életemet. Akkor annak valamilyen következménye kell, hogy legyen. Paul Washer így kezdte az egyik ige hirdetését. Ma reggel, ahogy jöttem, találkoztam egy kamionnal. Kamion elütött, átment rajtam. Ezután fölkeltem, leporoltam magam, és jöttem tovább. Látta a gyülekezet megdöbbenését, és hozzátette. Ha egy kamionnal találkozom, az nem hagyja változás nélkül életemet. Ha a felséges Istennel találkozom, az mennyivel nagyobb változás kell gyakoroljon rám. Ha találkozom a Szent Istennel, ha ez a felséges Isten újjászül gyermekévé fogad, akkor lehetetlen az, hogy megmaradja a bűnben, és lehetetlen, hogy továbbra is szentségtelen, bűnös életet éljek. Ezt olvastuk Péternél. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Péter itt Mózes harmadik könyvét idézi, ahol Isten a törvényt adja Izrael népének, és azzal támasztja alá a törvény jelentőségét, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. 3 Mózes 19-ben olvassuk. A megszentelődés egyik fő oka az, hogy Isten szent. Azért kell szentnek lennünk, mert Isten szent. Találkozunk ezzel a felséges szent Istennel, és Isten valami változást, vagy hatást gyakorol az életünkre, és megváltoztatja életünket. Szentté formál bennünket. Miért van erre szükség egyébként? Azért, mert Istennel csak a szent ember lehet közösségben. Az ige azt mondja, hogy bűnös ember nem láthatja meg Isten orcáját. Isten nem tűrheti el a bűnt, sőt, az ő szentsége, bűn elleni haragja olyan heves, hogy még az igazak is, például Ézsaiás próféta vagy János apostol, holtra váltak rettegésükben, amikor meglátták a Szent Istent. Manapság nem szokták Isten szentségét egyébként felhozni. Nem ebben a gyülekezetben nem szokták, hanem úgy általában. Itt azért már találkoztunk vele. De nem szokás arról beszélni általában, hogy Isten szent, Isten haragszik, Isten ítél. A modern gondolkodású nyugati ember ígyére való egy szerető Istenről beszélni, aki mindenkit szeret, mindenki felé nyájas és kedves, mindenkit elfogad úgy, ahogy van. Nincs szükség semmi változásra, nincs szükség még bűnbánatra sem, csak jöjj, találkozz Istennel. Jöjj úgy, ahogy vagy az Úr elé, van ilyen ének is. Mert ő szeret, nem kíván tőled semmit, csak az, hogy végre neked adhassa szeretetét. Jöjj és fülödj az ő jóságában, élvezd Isten áldásait, és nem kell semmit sem változtatnod az életeden, mert Isten szeret. Az a veszélyes ebben a gondolatmenetben, hogy vannak benne igazságok. Van benne egy-két igazság. Oda mehetünk Istenhez bárhogy, mert Isten elfogad minket, de nem igaz az, hogy nincsen szükség bűnbánatra. Isten meg akar minket szabadítani a bűneinkből. Isten nem szorul ránk, hogy mi végre megnyissuk magunkat, és ő végre nekünk adhassa szeretetét, hanem ő azt akarja, hogy az egész életünket neki szenteljük. Valóban el akar minket árasztani jóságával, áldásaival, de meg akarja változtatni életünket. Éppen azért, mert Isten szeret. Akkor még hozzátenném azt, hogy ez a gondolkodás, a világi gondolkodás kihat a megszentelődésről szóló tanításra. Ha ugyanis Isten csupa szeretet, és nem kell a bűnből megszabaduljunk, mert Isten nem haragszik a bűnre, nem ítél, elfogad mindenkit úgy, ahogy van, akkor minek küzdek a bűneim ellen? Nincsen erre szükség. Nincsen arra szükség, hogy ragaszkodjak az ő törvényéhez. Nincs arra szükség, hogy megtartsam rendeléseit, hiszen Isten szeret, mondja ez a gondolkodás, és csak arra vár, hogy megoszthassa velem szeretetét. Nem kell szentté válnom, Isten úgy is elfogad, ha nem vagyok szent. Nagyon-nagyon veszélyes ez a gondolkodás, drága testvéreim. A Biblia világosan beszél arról, hogy Isten szeretet elfogadja a bűnös, de nyíltan szól arról is, hogy szent és nem vállalhat közösséget a bűnnel. Sok mai magát kereszténynek tartó ember úgy gondolkozik a Bibliáról, mint egy fekete félsztollal szépen végigment volna a Szentíráson, és ami nem tetszik neki, azt kihúzta volna. Nem is tartja fontosnak, hogy foglalkozzon vele, és hát hogyha elképzeljük ezt a Bibliát, ez a kihúzgált Biblia olyan lenne, mint egy saktábla. Lehet, hogy alig lennének benne olvasható részek. Isten azonban nem néhány verset, nem néhány gondolatot akart nekünk adni a Biblián keresztül, nem egy ilyen közmondásgyűjtemény, vagy bölcsességgyűjtemény, amiből ki lehet húzgálni egy-két gondolatot, lehet szemezgetni, hogy mi az, ami érdekel minket, mi az, ami nem érdekel, hanem a teljes írás Istentől ihletett. Jézus azt mondja róla, hogy felbonthatatlan. Nem húzhatunk ki a mi emberi bölcsességünk alapján egy-két verset, fejezetet vagy könyvet az Úr igéjéből. Nem bírálhatjuk felül a szent lelket, aki azt mondta, szentek legyetek, mert én szent vagyok, csak azért, mert mi azt gondoljuk, ne legyetek szentek, mert Isten ezzel nem foglalkozik. Megszentődésünk legfontosabb célja, visszatérek ide, az, hogy közösségünk legyen Istennel. Hangsúlyozom kell azonban megint, hogy nem azért fogad el Isten, mert kegyes életet élek, hanem abból következően lesz kegyes életem, hogy Krisztus keresztjéért ő gyermekévé fogadott, és elkezd megtisztítani minden hamisságtól, minden bűntől, azaz megszentel. Még egy rövid gondolat elejéig arra is kitérek, hogy Isten hogyan szentel meg. Így imádkozik Jézus főpap imájában. Szenteld meg őket igazságoddal. A te igéd igazság. János 17-ben olvassuk. A megszentelődés eszköze Isten igéje. Nem a mi életvitelünk szentel meg. Nem valamilyen földi bölcsesség szentel meg. Isten igéje. Isten szava az, ami megszentel. Csak akkor tudunk megszentelődni, ha Isten szól hozzánk, ha Isten az ő szavával szentté formál bennünket. Emlékezzünk a gomba képére. A gomba kalapja önmagában nem létezik, csak a tönkhöz kapcsolódóan. Isten megszentelő munkája az első, és ebből fakad a mi kegyes életvitelünk. Nem lehet itt megkerülni a Szentlélek a megszentelő lélek munkáját sem. Pál apostol a Galata levélben bemutatja a lélek gyümölcsét. Szeretet, öröm, békesség, béketűnés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezt a gyümölcsöt, ezeket a cselekedeteket a Szentlélek munkája ki bennünk. A megszentődés során a lélek gyümölcse jelenik meg életünkben. Harmadik pontunkban azzal foglalkozunk, hogy hogyan nyilvánul meg a megszentelődés. Máshogy fogalmazva, milyen látható következményei vannak megszentelődésünknek. Isten célja az, hogy ugyanúgy, ahogyan ő gyűlöli a bűnt, mi is forduljunk el a hamisságtól, és ne a bűnben, hanem az ő igazságában járjunk. Megszentelődésünk így nyilvánul meg, így lesz láthatóvá. Úgy, hogyha nemet mondunk a bűnnek, és igent mondunk Isten akaratára. Isten erre szólít fel minket. Napról napra mondjunk nemet a bűnnek, és mondjunk igent Isten akaratára. Nem csak akkor kellene így történni, amikor megtérünk, hanem egész életünk során, minden nap, minden órában, minden percben, mintha újra meg újra megtérnénk, értsük jól. Egy folyamatos megtérés, így is nevezték reformátor elődeink. Folyamatos megtérésnek kell lennie egész életünknek. Minden egyes pillanatban egy döntés előtt állok. Vajon a következő pillanatban Isten akaratát cselekszem, vagy a bűnt? Az igazság útján, vagy a hamisság útján indulok el? Istennek, vagy a bűnnek mondok igen? Nem lehet mindkettőre igent mondani. Nem lehet egyszerre két úton elindulni, két úrnak szolgálni, ahogy Géza fejedelem tette. Még hogyha elég pénzünk van, akkor se lehet. Választani kell. Választani kell, hogy a bűnnek, vagy Istennek szolgálok. Ez a hosszú, egész életen át tartó folyamat a megszentelődés. Percről percre, egyre jobban Isten akarata szerint élünk. Nem állíthatjuk azt, hogy mi már elértük a tökéletességet. A Biblia nagyon sokat beszél arról, hogy a hívő ember nem válhat tökéletessé, mert folyamatosan ott van bennünk a bűn. A Róma 7-ből már olvastam, hogy Pál hogyan küzd a bűntörvényével, de hadd idézzem most János levelének első részét. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen mi bennünk. Ha viszont megvalljuk bűneinket, ő és igaz ő, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincs mi bennünk. A megszentelődéshez, a hamisságtól való megtisztuláshoz a folyamatos bűnvalláson keresztül vezet az út. Nem mi tisztítjuk meg magunkat, nem mi szenteljük meg magunkat, hanem Isten az, Isten, aki Jézus Krisztus munkája által megtisztít és megszentel minket. Neki kell megvallani bűneinket, és tőle kell várnunk megszenteltetésünket. Uram, te látod azt, hogy vétkeztem. Te látod, hogy szeretnék szentül élni, de hiába próbálkozom, újra meg újra feltör a szívemből áradó hamisság. Istenem, egyedül te tudsz megszabadítani a bűntől. Egyedül te tudsz megszabadítani álnokságomtól. Kérlek, szentelj meg! Szentelj meg igazságoddal! Szabadító munkáddal vezess ki engem mérhetetlen tisztátalanságomból, amelyben méltatlan vagyok a veled való közösségre, hiszen te szent vagy. Jézus mérért kérlek, szentelj meg! Szenteld meg életemet, testemet, lelkemet, egész valómat. A megszentelődés során azokban a jó cselekedetekben járunk, amiket Isten Krisztusban elkészített számunkra. Ebben nyilvánul meg, ebben látható az, hogy Istenhez tartozunk. Nem a saját jó cselekedeteink ezek, hanem Krisztus jó cselekedetei, amiket előre elkészített nekünk. A lélek gyümölcse ez, amit Isten szent lelke munkál ki életünkben. Itt nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne bízzuk el magunkat, és ne legyünk nagyra a saját teljesítményünkkel. Ne becsüljük túl magunkat, így is mondhatnám. Ha valami jót cselekedtem, észre kell vennem, hogy nem én cselekedtem azt a jót, hanem Isten az, aki arra vezetett, aki az ő szent lelke által kimunkálta bennem ezt a jó cselekedetet. És legyen meg bennünk az az alázat, ami Calvinban is megvolt, aki azt mondta, hogy még a hívők legjobb cselekedete is mindig be van mocskolva foltokkal és szeplőkkel, hogy soha nem származik Istennek abból a teljes és tökéletes szeretéséből, amelyet a törvény megkíván. még a legjobb cselekedeteinkhez is oda tapad a bűnnek a szennye. A KT szerint hitünk gyümölcseit azonban mi magunk is megláthatjuk, ez megerősítést adhat. De nem abban erősít meg, hogy most már képes vagyok jót cselekedni, hanem abban, hogy látom, hogy Isten munkálkodik bennem, és fokról fokra Krisztus hasonlatosságára idomít. Belenyúl életembe. Kiveszi, kigyomlálja a bűnt, már ez néha fájdalmas, és előtetgeti az ő jó cselekedeteit. Teszi ezt az ige által, az ige hirdetése által, az ő szava által, Szentlélek ereje által. A KT válaszának utolsó gondolata az, hogy jó cselekedeteinkkel, kegyes életünkkel másokat is el tudunk vezetni Krisztushoz. A Biblia újra meg újra felszólít minket erre. Például az 1 Péter 2.12-ben azt írja az apostol, hogy jól viseljük magunkat a pogányok között, hogy a jó cselekedetekből, ha látják, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Egy lelki pásztor egyszer azt mondta, hogy ha meg akarod tudni, hogy egy ember mennyire keresztjén, vigy egy fél tiglát és törd be vele az ablakát. Ha erre nem is buzdítanék senkit, mégis sok igazság van benne. Mit tennék akkor, hogyha valaki egy fél téglával betörni az ablakomat? Mit teszek akkor, hogyha igazságtalansággal szembesülök munkahelyemen? A számításaim nem jönnek be. A napok óta küzdök egy nehéz feladattal, vagy hetek óta, vagy évek óta, és újra meg újra kudarcot vallok. Milyen szavak adják el a számot? Aki mellettem ül, vagy a környezetemben, vagy hall engem, az vajon kereszténynek gondol-e? Látszik-e a szavaimból, a viselkedésemből, az indulataimból? Vajon kereszténynek nevezhetőek az indulataim, a cselekedeteim? Mit teszek akkor, hogyha családomban betegség támad? Hibáztatom Istent? Hibáztatok valakit érte? Vagy jó balázatával viszonyulok ahhoz a nehézséghez, amit Isten rám engedett? Kedves testvéreim, még folytathatnám ezeket a kérdéseket, és tegyétek fel magatoknak ezeket a kérdéseket. Tudnunk kell azt, hogy mindennapi cselekedeteinket látja a világ, és ezekből megismerhetik azt is, hogy életem Istennek szentelt élete, vagy sem. Gondolom, sokunknak az autójára ki van ragasztva a halacska, és egyszer nemrég olvastam erről azt, hogy lehet, hogy aki hátulra kiragasztja a halacskát, inkább a műszerfalra kéne kiragasztani a halacskát. Látszik, a vezetési stílusunkban, hogy keresztények vagyunk-e. Mert az is egy bizonyságtétel. Ezt azért viszonylag sokan tudják, hogy ha egy hal kint van az autón, akkor ott az valami keresztény ember. És akkor, amikor vezetek, akkor úgy tűnik, hogy Istennek szentelt az életem, vagy esetleg nem. Istennek szentelt az életem? Vagy csak külső mázó kereszténységem, csak kiragasztottam egy halacskát, de nincsen mögötte semmi. Nincs benne semmi tartalom. Isten több profétánál is beszél arról, hogy gyűlöli a képmutató vallásoskodást. Ámosnál így szól. Gyűlölöm, megvettem a ti ünnepeiteket, nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben. Még ha égő áldozatokkal áldoztok is nekem, sőt, étel áldozataitokat sem kedvelem. Kövér háló áldozataitokra rá se tekintek. Távoztasd el tőlem énekei zaját. Hárfáit megnyésít sem hallgathatom. Isten előtt utálatos az, hogyha külsőleg ünnepet szentelsz, eljössz a templomban, részt veszel az Isten tiszteleten, nem ezek utálatosak önmagukban, hanem az, hogyha közben a hét többi napján ugyanilyen istentelen életet élsz, mint bárki más, aki ügyet sem vett a templom környékére. Isten nem külső cselekedetet vár tőlünk, hanem a szív tisztaságát, az odaszentelt életet. Mindezt a világ fiai is észreveszik. A világ fiai is valamennyire tudnak különbséget tenni keresztény és keresztény, igazi keresztény és névleges keresztény között. Életeden láthatják azt, hogy csak külsőleg tartott fontosnak a Bibliát, csak szavaidban hangoztatott kegyességedet, vagy valóban szíved szerint is kegyes keresztényi módon élsz. Feladatunk, Jézustól kapott megbízatásunk az, hogy úgy fényjék a mi világosságunk az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mi mennyei atyánkat, mondja Jézus a Máté 5-ben. Természetesen nem az a cél, hogy az emberek elismerjék azt, hogy mi milyen kegyes emberek vagyunk. Elsősorban az a cél, hogy Krisztus képére formálódjunk, és teljesen megszabaduljunk a bűntől. Ennek azonban, mint egy mellékhatásaként, az emberek is látni fogják jó cselekedeteinket, és dicsőíteni fogják atyánkat. Ma arról hallottunk, hogy Isten igéje arra buzdít minket, sőt azt parancsolja meg nekünk, hogy szentek legyünk, mert ő, a mi Urunk, szent. Ne csak ímmel ámmal legyünk szentek. Ne csak vasárnap a templomban legyünk szentek. Teljes életünkben szentek legyünk. Ez az Úr akarata. Ez azt jelenti, hogy keresni, kutatni kell azt, hogy mi az, ami Isten előtt kedves. El kell hagynunk a bűn útjait, és minden döntésünkben, minden gondolatunkban Isten törvénye szerint kell élnünk. Nem azért, mintha meg tudnánk szerezni Isten jó indulatát, mintha érdemeket gyűjtögethetnénk az Úr színe előtt, hanem ugyanis Jézus Krisztus egyszer és mindenkorra megszerezte számunkra az Atya jó kedvét, és az ő keresztje miatt részesülünk a kegyelmében. Nem a kegyelem megszerzés a megszentelődés célja, hanem a mi kegyes életünk, jó cselekedeteink éppen egy kegyelemből fogadnak, hálából, Isten magasztalásaként. Ne tulajdonítsuk magunknak a megszentelődésünket. Isten lelke az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Ő az, aki Krisztusban előre elkészítette számunkra azokat a jó cselekedeteket, amelyekben járhatunk. Kedves testvérem, arra bíztatlak, hogy járj ezekben a jó cselekedetekben. Vesd magadat alá a lélek megszentelő munkájának, hogy te is szent lehessél, amiképpen az Úr, a te Istened szent. Ámen. Gyertek fennállva, hajtsuk meg fejünket, és feneljünk Istennek imádságban. Ó, szent, örök Úr Isten, milyen nagy irgalmasság és kegyelmesség az, hogy te igaznak nyilvánítottál bennünket, Krisztus egyetlen megismételhetetlen és hathatós áldozata miatt. Milyen csodálatos, hogy nem hamisságomra tekintesz, nem számítod be vétkeimet, hanem nekem tulajdonítod egyszülött fiad igazságát és érdemeit. Sokszor kell azt tapasztalnunk, hogy bár életünket megújítottad, Jézus áldozatáért újjászültél bennünket, mégis unosunktalan elbukunk, és különféle vétkes dolgokat cselekszünk. Tudjuk, hogy mit kellene cselekednünk, tudjuk, hogy mit kíván törvényed, és mégis a bűn útját követjük, mégis a hamisságra adjuk tagjainkat. Nincs erőnk arra, hogy a jót cselekedjük, nincs erőnk a szentség útján tovább haladni, ha csak te nem adsz erre kegyelmet nekünk. Könyörgünk azért hozzád, kegyelmes Úr Isten, hogy szentelj meg bennünket megszentelő kegyelmeddel, és neveld bennünk az igaz kegyességet. Tisztíts meg elménket minden hamis, bűnös gondolattól, és vezesd lelkünket az igaz, a tiszta gondolatokra. Tartóztass meg nyelvünket a hazug és romlott beszédektől, és attól, hogy csak istenfélő kegyes beszédek hagyják el szánkat. Ne engedd kezünket és lábainkat a gonoszság útjára, hanem vezesd lépteinket az igazságos fényén. Add, hogy mozgón keressük a te igazságodat, és növekedjünk a szentségben. Te vidd véghez szentelked által megszentelő munkádat bennünk. Kérünk, hogy te munkáld ki szívünkben a lélek gyümölcsét, hogy hadd lehessünk igaz és hűséges tanúid. Te formálj bennünket kedved szerint, úgy, hogy bizonyságon lehessünk a világ fiainak is, és cselekedeteinket látván dicsőíthessenek téged, mennyei atyánkat. Istenünk, kérünk téged lelkipásztorunkért és családjáért, te őrizd meg őket pihenésük során. Kérünk téged mindazokért, akik gyülekezetünkből szabadságon vannak. Te adj nekik test és lelki feltöltődést. Eléd hozzuk gyülekezeti hetünket és ifjúsági táborunkat. Te készítsd el a hetek programját, te készítsd fel a szolgálókat, te adj lelki növekedést azoknak, akik ott lesznek. Eléd tárjuk népünk sorsát, határon innen és túl. Kérünk téged, hogy te mutass meg minél több honfitársunknak szabadító kegyelmedet, és vezesd el őket a te igazságodra. Te építsd a te egyházadat, és gyarapítsd gyülekezetünket is a megtérők számából. Oltalmazd az üldözött keresztényeket, akik szenvednek a te nevedért. Adj nekünk is kitartást, hogy mi is hiteles tanúid lehessünk. Kérünk, maradj velünk a ránk következő hét minden napján. Őrizd meg gyülekezetünket, vigyázz ránk munkánkban, pihenésünkön, minden utunkon. Te szentelj meg bennünket, és te vezess a kegyesség ösvényén. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassunk meg a hirdetéseket. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy amint azt a hirdetőlapon meg is találjuk, jövő héten bibliaórát fogunk tartani a szokott időben, kedden este 6 órakor, illetve szokásos időben istentiszteletet vasárnap 9 órakor.